Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva 150. Zsoltárunk első versét énekeljük. 150. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Dicsérjétek az Urat, áldjátok ő szent voltát, dicsérjétek mennyekben! Foglaljuk el helyeinket, és magasztaljuk tovább így a mi Urunkat, kikeresve és énekelve 42. Zsoltárunknak az első és az utolsó, a 7. versét. 42. Zsoltárunk első és 7. verseit énekeljük. Az első vers így kezdődik, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét. Felolvasom azt az új szövetségből, a János írása szerint való szent evangéliumból, az evangélium második részéből, annak első 11 rövid versét. És harmadnapon menyegzőlőn a galileai Kánában, és ott volt a Jézus anyja. És Jézus is meghívaték az ő tanítványaival együtt a menyegzőbe. És elfogyván a bor, a Jézus anyja mondta néki, nincs boruk. Mondta néki Jézus, mi közöm nekem, te hozzád, ó asszony, nem jött még el az én órám. Mondta az ő anyja a szolgáknak, valamit mondnéktek, megtegyétek. Volt pedig ott 6 kőveder elhelyezve, a zsidók tisztálkodási módja szerint, melyek közül egybe-egybe 2-3 métrét a fér. Mondanékik Jézus, töltsétek meg a vedreket vízzel, és megtöltötték azokat színig. És mondanékik, most merítsetek, és vigyetek a násznagynak. És vittek. Amint pedig megízlelte a násznagy a borrá lett vizet, és nem tudja, hogy honnét van, de a szolgák tudták, akik a vizet merítik, szólítá a násznagy a vőlegényt, és ezt mondanéki, minden ember a jó bort adja fel először, és amikor megittasodtak, akkor az alábvalót. Te a jó bort ekkorra tartottad. Ezt az első jelt a galileai Kánában tette Jézus, és megmutatta az ő dicsőségét, és hittek benne az ő tanítványai. Isten szent lelke tegye áldottá közöttünk és bennünk az ő igéjét. Isten megszólított bennünket az igén keresztül, és most azt várja, hogy az ő megszólító szavára feleljünk. Jöjjetek válaszképpen, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk, könyörögjünk együtt, így. Jézusnak Istene, szerető mennyei édesatyánk, hálás szívvel áldunk és magasztalunk e szép napon, hiszen tehetjük, mert megőrizted életünket. Tehetjük, mert te hoztad fel a napodat jókra és gonoszokra egyaránt. Áldhatunk és magasztalhatunk, mert ígéreted szerint a te néped között vagy, igéddel és lelkeddel valóságosan. Áldhatunk és magasztalhatunk, mert van élő és éltető szavad hozzánk, amire vágyunk ma is, és amit kérünk tőled. Hadd köszönjük meg ezen a napon a hazánkat, hisszük te rendelted ki határait. Hadd köszönjük meg népünket, hisszük te akartad, hogy legyünk. És megköszönjük történelmünk alakulását is. Köszönjük azokat is, akiknek adtad a szabadság erős és tiszta vágyát, a bátorság és helytállás lelkét, és 60 esztendővel ezelőtt ők felemelték a szívüket és szavukat egy jobb, igazabb világ reményében. Áldozatokat, megnyomorodást, megaláztatást, hátratételt, börtönt, sőt a halált is vállalva. Köszönjük, hogy vérük magvetés lett. Ott, hogy emlékük cselekvő emlékezetté lehessen bennünk. Szerető atyánk, várjuk tőled az égi jót ezen a mostani Isten tiszteletünkön, a te napodon, a te házadban, a te néped. Áldj meg bennünket, Urunk. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a gyülekezeti kórus szolgálatát hallgassuk meg.
szabadságharcra emlékezünk. Kórusunk is ezt akarja most tenni egy olyan művel, amelyik a magyar zenetörténetben talán páratlan. 1956. márciusában írta Bárdos Lajos a Jeremiás könyörgése című művét. Akkor még abban az állapotban volt a nemzet, amilyenben az elnyomó zsidó nép a nyomorúság kellős közepén önvizsgálatra várva és kényszerülve. Aztán eljött 56. október 23. a dicsőséges forradalom, majd a szörnyűséges megtorlás. És 1957 tavaszán a Zeneakadémián mutatták be ezt a művet. Akkor már túl voltunk a megtorláson, túl voltunk a szörnyűséges áldozatokon. A forradalom hősei vagy az akasztófán végezték, vagy éppen vártak a kivégzésükre. 200 000 ember menekült el, és ezek után a Zeneakadémián fölhangzott a Jeremiás könyörgése. Mindenki tudta, hogy miről szól ez az ének. És mindenki tudta, hogy ma ez nem más, mint a forradalom hőseinek, mártírjainak a siratása és tisztességadás. Hallgassák így!
Come on.
után, a gyönyörű imádság után, mert aki tudta követni a szövegét, ez egy imádság volt. Az ige meghallására készülve fennállva 155. számú dicséretünket énekeljük, ó Úristen, légy közöttünk. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét. Felolvasom azt az új szövetségből, a már előbb is olvasott ige szakaszból, a János evangéliuma második részéből, a 11. verset újólag. Ezt az első jelt a galileai Kánában tette Jézus, és megmutatta az ő dicsőségét, és hittek benne az ő tanítványai. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztust sokféleképpen láttatják az evangéliumok, amelyeket olvashatunk, kezünkbe vehetünk, és figyelemmel kísérhetünk. De nem csak az evangéliumi híradások, írott szövege beszél Jézusról, hanem a képzőművészet során hihetetlen mennyiségű festményt, szobrot készítettek, amelyekkel tele vannak a képtárak, amelyeket templomok falain belül láthatunk, amelyek, mint szobrok, sok köztéren állnak. Olyan csodálatos dolog ez, hogy az írott igén túl, az evangéliumok láttatása szerint milyen sokféleképpen formálták meg, festették meg Jézus Krisztus életének történeteit. Alig-alig van olyan római katolikus templom, ahol ne látnánk a megszületett Jézust Máriával. Aztán nagyon sok helyen ábrázolják a gyermek Jézust, amint 12 évesen a templomba bemegy. Aztán látjuk őt a képzőművészetek különböző alkotásaiban, úgy is, mint tanítót, aki áll a tengerparton vagy a hegytetőn. Látjuk őt a tanítványaival. Aztán a legfontosabb dolgokat is ábrázolja, nem csak az evangéliumi leírás, hanem a képzőművészet is, a passió történetét, a Golgotai kereszt megkerülhetetlen történését, amit sokan a testükre tetováltatnak divatból, vagy a nyakukba akasztják az aranyláncot egy kereszt formájába, bárcsak tudnák, hogy milyen különös, rendkívüli dolognak hagynak nyomot ezzel. Aztán láttatják a feltámadott Jézust, az üres sírt, sőt a mennybe menetel történetét is. A felsoroltakkal ellentétben a most felolvasott bibliai történet, a kánai mennyegző története elvétve található csak meg képzőművészeti alkotásokban. Elvétve található meg. Nagyon ritkán lehet látni. Pedig azt olvastuk, hogy ez volt az első jel, amit Jézus tett. Mit akart jelezni Jézus ezzel az első rendkívüli jellel? Az ő dicsőségét. Az, hogy ő, mint Isten fia, ember fiává lett. Valami rendkívüli dolgot, hogy ő, mint emberfia, aki közöttünk jár, egyúttal az Isten fia is. Ebben az első jelben a hatalmát. Az, hogy nincs számára, ami számunkra van, lehetetlen. Ezt az első jelt Kánában tette. Az is elgondolkoztató, testvérek, hogy nem csak a képzőművészet nem foglalkozik igazán a Jézus élete bemutatásával, e tekintetben, és ezt szinte kihagyja, hanem különös, hogy a másik három evangélista se foglalkozik vele. És ez azt teszi igazán izgalmassá, hogy azt olvastuk a történet elején, hogy nem csak Máriát hívták meg ebbe a mennyegzőbe, hanem Jézust, és így folytatódik, és az ő tanítványait. Ami azt jelenti, hogy ott volt a Máté evangéliumát író Máté is, ott volt a Márk evangéliumát író Márk is, és valami szemérmességgel, vagy nehéz szót találni rá, bár szemtanúi voltak ennek az első csodának, az első jelnek, amelyikkel először jelezte Jézus mindenki felé, hogy ő sokkal több, mint egy ember, aki itt jár közöttünk, mégse írták meg. Egyedül csak János. Pedig nem elbeszélésből tudhatták a kánai mennyegző első jelét és csodáját, hanem szemtanúi voltak. Mégse írták meg. Kedves testvérek, úgy tűnik ez, mintha ez a kánai mennyegzői esemény valami szégyelnivaló dolog lenne. Erről ne beszéljünk. Hát vízből Jézus bort csinál, a násznagy még azt is elmondja, hogy már amikor megrészegülnek az emberek, akkor szokták fölhozni a rossz bort, te meg a jót hozod, akkor, mikor, akkor. Ha figyelembe vesszük a kortörténeti leírást, hogy a zsidó szokás szerint a kővedrekbe 40 liter vizet tettek tisztálkodási szabályok szerint, tehát itt 240 liter vízből csinált Jézus bort, szóval kell erről beszélni. És olyan szemérmesen, mi magunk keresztények is úgy gondoljuk, hogy hát ez nem stimmel valahogy, nem stimmel valahogy. És fölmerül valóban a nagy kérdés, hogy mit keresett Jézus egy mennyegzőben. Hiszen Jézus nagyon jól tudta, hogy ott esznek, isznak, énekelnek, táncolnak. Ráadásul egy hétig tartott egy mennyegző. Mit keresett Jézus egy mennyegzőben? Kedves testvérek, Jézus persze tudta, hogy mi történik egy mennyegzőben. Tudta, mégis elment. Azt is tudta, hogy el fog fogyni a bor. És mégis ott volt. Nem véletlen, testvérek, hogy aztán később ő maga, Jézus mondja önmagáról, hogy tudom, hogy azt mondjátok rólam, hogy nagy étkű vagyok, és részeges, és a bűnösök barátja. Hát hogyan került Jézus egy mennyegzőbe? Mi hívő emberek, keresztény emberek, azt azoknak mondom, akik hasonlóan gondolkoznak a maguk életéről, mi általában szintén nagyon szemérmesen félve kerülgetjük ezeket a dolgokat. Hívő ember, lakodalomba, bor, inni, énekelni, táncolni, jelen lenni. egy héten át, minden este. Mit keres ott egy Jézus gyermeke? Nem véletlen, hogy Máté és Márk nem írják le ezt a történetet. Nem véletlen, hogy a keresztény képzőművészetben nem nagyon találkozunk vele. Talán mi is félszegen nyúlunk ehhez a történethez, csendben magunkban. Mintha valami olyan dolog történne itt, ami hát nem illik hozzánk. Nem illik hozzánk. Kedves testvérek, lehet, hogy olyan is van köztünk, aki úgy gondolja, hogy nem is kéne erről beszélni. Hát ha Máté se beszélt róla, meg Márk se, akkor mi se beszéljünk róla. Hát bizony kell róla beszélni, kedves testvérek, mert csodálatos és szép üzenetei vannak a kánai mennyegzőbe tett Jézusi első jelnek, az első csodának, amikor Jézus a vízből bort csinált, és megmutatta az ő dicsőségét. Nos, hát gyorsan Újhegyre szedjük. Az első, hogy Jézus azzal, hogy megjelent akkor ott, mint Isten fia, aki emberfia, jelezte örök időkre szólóan, hogy otthon kíván lenni az életünk bármely helyzetében, bármely eseményében, bármely történésében. Jézus nem azt várja tőlünk, hogy ilyen ünnepi keresztények legyünk. Hogy egy héten egyszer már aki, elmenjünk egy templomba, és a keresztény életünk leglényegét ezzel úgy gondoljuk, hogy le is tudtuk. Jézus nem így akarja. Jézus azzal, hogy akkor ott megjelent, jelezte örök időkre szólóan, hogy ő otthon kíván lenni. Életünk bármely helyzetében, eseményében és kérdésében. Így a legnagyobb örömeinkbe is otthon akar lenni Jézus. Ott akar lenni, mint egy kánai mennyegzőben. És a legnagyobb szomorúságainkban is. Gyászunkban, betegségünkben, veszteségünkben. Otthon akar lenni. Jézus ugyanis tudott örülni az örülőkkel, és sírni a sírókkal. Részt akart venni, és részt is vett azoknak életében. Ne toljuk ki a mindennapjainkból. Semmilyen meggondolásból. Semmilyen szeméremből. Mert ő az életünk mindennapos részévé akar lenni. Kedves testvérek, Jézus azért lett Isten fiából, ember fia, amikor testet öltve közöttünk járt, hogy valóságos életközösséget vállalhasson velünk. Nem ünnepi dísz akar lenni, hogy majd karácsonykor elmegyünk a misére. Vagy elmegyünk az Isten tiszteletre. Vagy ha éppen nagy baj van, hát belépek egy templomba. Hát, ha van ez az Isten. Nem ezt akarja Jézus. Életközösséget akar vállalni velünk. Aztán Jézus meghívhatóvá tette magát azzal, hogy Isten fiából emberfia lett. Értitek? És az az érdekes, hogy aki ismeri egy kicsit az evangéliumokat, az tudja, hogy Jézus mindenhova elment, ahova meghívták. Elment a kánai mennyegzőbe is, függetlenül attól, hogy később azt mondták rá, hogy olyan, amilyen persze sose volt. Elhívta egy Zákeus nevű bankár, akihez nem ment be senki. Megvetették, mint hogy ma is megvetik a pénz embereit szerte a világon. Jézust hívta, és Jézus bement hozzá. Volt egy Simon nevű főfarizeus. Hívta Jézust, Jézus bement hozzá. Amikor meghalt Lázár, hívják a testvérei a temetésre. És Jézus elmegy, és ott sír velük együtt az evangéliumok szerint. Amikor Péter apostol egy családtagja beteg lesz, hívja, és Jézus elmegy a betegágyhoz. Jézus hívhatóvá tette magát azzal, hogy Isten fiából emberfia lett. Mert Jézus gyakorlati életközösségbe akar lenni az emberrel. Ezért mindenkihez elment, aki hívta. Mindenkihez. Jézus minden élethelyzetünkben közösséget akar vállalni velünk. A kérdés, hogy tudunk-e mi erről? Mi, akik magunkat kereszténynek valljuk, az azt jelenti, hogy Krisztust követi. Tudunk-e arról, hogy Jézus életközösséget, napi életközösséget akar vállalni velünk? Hát élj vele bátran, testvér. Az a Jézus, aki elment a kánai mennyegzőbe, aki elment Lázár sírjához, aki elment a bankár házába, aki elment Simon főfarizeushoz, aki elment mindenhova, ahova hívták, mert soha nem volt személyválogató, soha nem volt személyválogató. Gondolod, hozzád nem menne, ha hívnád? Az életed minden helyzetébe hívhatnád. Tudtál róla? Vagy csak kétségbe esett legutolsó, mikor már minden emberi lehetőségem kapuja totálisan bezárt, akkor talán elmondok egy csendes fohászt. Mikor ott fekszem a műtétre várva az asztalon, hívhatod, mert az életed minden napjában részes akar lenni. Az életed minden történésébe részes akar lenni. Minden élethelyzetedben részes akar lenni. Hívhatod örömödbe és bánatodba. Miért nem tesszük? Minden nap. Hívd a harcaidba, a terveidbe, az életed eseményeibe, az életed történéseibe. Egyáltalán keresel kapcsolatot ezzel a Jézussal? Aki kereszténynek gondolod, vagy vallod magad? Keresed vele a kapcsolatot? Mert Jézus meghívhatóvá lett mindenkinek. Kedves testvérek, tudom én, hogy sokan úgy gondolják, hogy keresem én, mikor Bibliát olvasok. Keresem, mikor imádkozom. Keresem, mikor templomba megyek. És ez jól van így. Csak nem elég. Mert Jézus többet akar. Az életednek akar részesévé lenni. A mindennapjaidnak. Jézus azért lett Isten fiából emberfiává, hogy közösséget vállalhasson velünk, és azért lett Isten fiából emberfia, hogy meghívhatóvá tegye magát számunkra. Kedves testvérek, abból ugyanis mindig áldás születik, ha valaki közösségbe kerül Jézussal. Abból mindig áldás születik. Mi volt itt az áldás a kánai mennyegzőbe? Milyen áldás született abból, hogy Jézust is meghívták ide? Kedves testvérek, itt az az áldás, hogy Jézus az akadályokat és az akadályozókat is félreállítja. Az akadályokat is, az akadályozókat is félreállítja. Itt az akadály a nincs. Mária így mondja, nincs boruk. Ez az akadálya az örömnek, a lakodalom folytatásának, a boldog óráknak. Van egy akadálya. Nincs boruk. Jézusnak van hatalma minden akadályt és minden akadályozót félreállítani, hogy megoldja a megoldhatatlant. Milyen lakodalom az, amiben nincs bor? A szégyen volt. Szégyen volt. Elszámítottak magukat? Szegények voltak? Ennyire futotta? Nem tudjuk. Csak a tényt, hogy nincs. Hogy nincs. Az ünneplés útjába megjelent a nincs. Az öröm útjába megjelent az elfogyott, hogy nincs. Ez az akadály. Mária mondja ezt Jézusnak. Tanulhatunk Máriától is. Először is észrevette a bajt. De nagyon izgalmas kérdés, hogy miután észrevette a bajt, azonnal segíteni akart, és Jézushoz ment vele. Értitek? Nem úgy volt, hogy először fűhöz, fához, meg a vargához. Szaladunk jobbra is, balra is. Látom a bajt, aztán próbálok intézkedni. Kétségbe esettem. Hát vannak nekem kapcsolataim, van pénzem, van ismeretségem, van eszem, van sok mindenem, van. Mária, amikor meglátta a bajt, nincs boruk, azt olvasjuk, és Jézushoz ment. Értitek? Hát nem csodálatos dolog, amikor valami nincs, nincs egészségem, nincs boldogságom, nincs társam, nincs, én nem tudom, mi nincs, nem tudom azt, hogy mi az, ami elfogyott, és ezért nincs, vagy sose volt, mi legutolsó esetben fordulunk ahhoz, akinek van hatalma elhárítani az akadályokat. Aztán figyeljétek meg ezt a Máriát, hogy csak bejelenti Jézusnak, hogy nincs boruk, és bocsánatot kérek minden hölgytől, akik rögtön megoldást is szoktak mondani, hogy mit kéne csinálni, Mária egy szót sem fűz hozzá. Nem ad tippeket Jézusnak, hogy mit csináljon. Hogy mit kéne most ebbe a helyzetbe tenni. Ez ugyanis nem bizalom, hanem lottózás. De Mária nem ezt teszi, csak annyit mond, nincs, Uram, borunk, rád bízom. Nem tudom, hogy hogy lehet ezt megoldani. Én úgy gondolom, meg se lehet oldani most. De rád bízom. Nincs. Szólt, és aztán várt. Szólt arról, amit meglátott, és várt arra, amiről fogalma se volt, hogy hogy oldódik meg. Azért tanuljunk Máriától. Ha látod a bajt, a gondot, a nincset, ne szaladj sehova. Először mondd el Jézusnak. Ne adj neki tippeket, mert neki is szoktunk tippeket adni, hogy mit kéne csinálnia, és hogy hogyan kéne csinálnia. Mert hát nála jobban tudjuk mi, csak éppen nincs hozzá hatalmunk, de mi tudnánk, hogy hogy kell megoldani. Nem tudjuk. Ne okoskodjunk, higgyünk, és várjunk. De osszuk meg Jézussal a nincseinket, a hiányainkat. Mert Jézus magának tartja fent a jogot, hogy akkor cselekedjen, amikor ő akar. Nem jött még el az én órám, mondja Máriának. Csak nem gondolt, hogy te fogod meghatározni, hogy én mikor cselekedjek. Én tudom, várok rá, és én tudom. És Mária várt. Kedves testvérek, a következő üzenet az így hangzik, hogy ebből következik, hogy ott is beáll a szükség és a hiány, ahol Jézus jelen van. Ott is beáll a szükség is, meg a hiány is, ahol Jézus jelen van. Csak hogy ott van megoldás is. Mindig. Mindig. Életünk egyik legnagyobb keserve az, hogy vannak nincseink. Hogy vannak elfogyó dolgaink. Ahol Jézus jelen van, ott is megtörténik ez. A Jézus gyermekeivel is. Hogy valami elfogyott. Hogy valami volt, de nincs. Kedves testvérek, Jézus jelenléte az egyetlen garancia, hogy a nincs, a hiány, az elfogyott mégis megoldódjon. Nem a kapcsolataink, nem a pénztárcánk, nem az eszünk, nem a szánk, nem az akaratunk. Ő egyedül. Ő egyedül. Mennyire ismerős ez, hogy valamire szükségem lenne, de nincs. De nincs. Kedves testvérek, nem tudjuk, hogy Jézus hogy old meg dolgokat, de egyet biztosan tudunk, hogy van hatalma félretenni mindent az útból, hogy megoldja, amit meg kell oldani az életünkbe. Kedves testvérek, azért van ez így, mert Jézus bele tud illeszkedni az ember életébe. Bele tud illeszkedni Jézus az állapotunkba. Nézzétek meg, hogy illeszkedett bele a kánai mennyegzőbe és az ottani történésbe. Úgy viselkedett, mint egy idegen, mint egy kívülvaló, mint egy kritikus. Beleilleszkedett abba, hogy micsoda szégyen érte ezt a családot. Itt vannak a vendégek, lakodalom van, és nincs bor. Jézus bele tud illeszkedni az életem minden nincsébe. A szükségeimbe, a hiányaimba. Bele tud illeszkedni. Bele tud illeszkedni a könnyeimbe. És bele is akar. Ne toljuk félre. Ne hagyjuk kint az életünk peremén vagy azon kívül. Ne gondoljuk, hogy időnként megfelelő, ha előrántom karácsonykor vagy húsvétkor. Sokkal többet akar adni. Ha engedem, hogy részese legyen az életemnek, a mindennapjaimnak, az örömeimnek és a könnyeimnek, a harcaimnak és a boldogságaimnak, a kétségeimnek, egész életvalómnak. Látjátok, milyen gazdag történet ez a kánai mennyegző története? Kár lenne szemérmesen kezelni. Jézus bele tudja helyezni önmagát minden közösség állapotába is. Családi gondod van? Jézus úgy volt Isten fiából emberfia, hogy egy családba élt. Gond van a családodban? Jézus egy közösségben élt. Egy családban élt. Bele tud helyezkedni a családod dolgaiba. Miért zárnád ki? Miért negligálnád? Miért nem hívod? Miért nem kéred? Miért nem avatod be? Úgy is tud rólad mindent, de nem fog betörni az életedbe, se a szívedbe, se a gondolataidba, sehova nem fog betörni. Jézus nem ismeri az erőszakot. Csak ha hívod. De ahova őt meghívták, oda mindenhova elment. Azért van megoldás, mert Jézusnak isteni hatalma van, ő Isten. Ezért lesz a vízből bor, a szégyen helyett öröm. Jézus cselekedete hitre segítő erő. Azért, mert megjelent Jézus tettébe az ő dicsősége. És aki már bevonta valaha az életébe ezt a Jézust, azt tudja, hogy ez a szó, hogy Isten dicsőségének a megjelenése, az azt jelenti, hogy Isten minden hatalma, ereje, szeretete, mentő akarata megjelent az életemben. Itt a nincs a bor volt. Még a bor hiányából is kimenti Jézus azt a családot. A szégyenből is kimenti azt a családot. Megmutatta az ő dicsőségét. Megmutatta, hogy az emberfia Isten fia, és hogy az Isten fia emberfia. És már csak egy utalás erejéig ezzel fejezem be, hogy kiknek is szólt ez az első jel. Olvassuk az igében a tanítványainak. A tanítványainak. Jelezte nekik Jézus, hogy a ti mesteretek minden körülménynek ura. Minden körülménynek ura. Úr mindenek felett. Gondolod, hogy a te problémád felett nem? A te keresztet felett nem, a te gondod felett nem, de ne fűhöz és fához szaladj. Eddig sem mentél vele semmire. Egyikünk sem megy vele semmire. Csak az, aki a körülményeknek is ura, az Jézus egyedül. És jelezte a tanítványainak, hogy bízhattok bennem. Akkor indultak a szolgálat 3 éves útján. Bízhattok bennem. Minden körülményeknek ura vagyok. Bízhattok én bennem. Azért fejeződik be ezzel a mondattal ez a történet. És a tanítványai hittek benne. Ma is szól minden Jézus gyermekének, minden Jézus tanítványnak. Merem hinni, hogy te is az vagy. Olyan mesterünk van, aki a körülményeknek is ura, és akibe bízhatsz. Nem tudom, hogy hogy lesz a te életed nincséből valami. Nem tudom, hogy nálad hogy lesz a vízből bor. De azt bizton hirdetem, hogy Jézus a te mestered, a te életed minden körülményének is ura. És bízhatsz benne. Hát bízzál benne. Imádkozzunk. Köszönjük, Jézus, hogy elmentél a kánai mennyegzőbe is. Köszönjük, hogy a vízből bort csináltál. Nyilvánvalóan nem azért, hogy emberek lerészegedjenek, hanem hogy emberek örüljenek. Hiszen a te csodálatos országodról, az Isten országáról sokszor beszéltél úgy, hogy az hasonló a mennyegzőhöz. Áldunk és magasztalunk érette, hogy beléptél olyan emberekhez is, akikhez mi nem megyünk be, mert nem tartjuk méltónak őket. Áldunk és magasztalunk, hogy hozzánk is bejöttél, pedig mi tényleg nem voltunk méltók ahhoz. Köszönjük, hogy megmutattad a te hatalmadat, dicsőségedet, pont ezen a csodán keresztül először. Hogy higgyünk benned, bízzunk, és önmagunkat is rád bízzuk. Segíts nekünk, Urunk, hogy bevonjunk a mindennapi életünkbe, ne csak az ünnepeinkbe, hanem minden örömünkbe, bajunkba, bánatunkba is, mint Mária, veled osszuk meg először. És ne adjunk tippeket, ne akarjunk segíteni, csak higgyünk benned, hogy te minden körülményeknek ura vagy, és szeretsz minket. Töltsd meg a szívünket ezzel a bizalommal. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Mondjuk el azt az imát, amit Jézustól tanultunk. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és meg is áldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását a mi Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jelentem a jövő heti alkalmainkat. Kedves testvérek, a reánk jövő hét reformációra készülő hét lesz. A Pest-Erzsébeti kerületben ez hosszú évtizedek óta az ökumenikus együttlét egyik hete, amikor a kerületben élő evangélikus, baptista és más református gyülekezeti testvéreinkkel együtt készülünk az előttünk lévő reformáció ünnepére, nálunk úrvacsorosztással is egybekötött Isten tiszteletre. Idén a baptista testvérek adnak otthont ennek az összejövetelnek, a baptista imaház itt az Ady Endre utcában van az egészségházzal szemben. Minden este 6 órakor vannak az alkalmak, a mi gyülekezetünk adja a szerdai igeszolgálatot, illetőleg gyülekezetünk most is hallott kórusa ezen az Isten tiszteleten énekel. Ez azt is jelenti, hogy semmilyen hétközi gyülekezeti alkalmat itt helyben nem tartunk meg, oda várunk, oda hívunk mindenkit. Nagy szeretettel és nagy tisztelettel. A sorozat címe az így hangzik, gondoljuk újra a Krisztus követésére vonatkozó elhívásunkat. Nagyon jó sorozat ez. Gondoljuk újra. Hogy is történt, hogy én keresztény lettem, milyen elhívásnak engedve lettem én Jézus követője. Tehát a hétközi alkalmak elmaradnak, odaolvadnak be. A reánk jövő vasárnap pedig újbori urvacsorás Isten tiszteletünk lesz. Tehát a reformációs sorozatot ezzel szoktuk lezárni, most is így lesz, itt a saját templomunkba. Készüljünk lélekben és testben is erre a jövő vasárnapi urvacsorás Isten tiszteletre. Egyúttal kérem, hogy urvacsorai jegy megajánlást az úrasztala megterítésére, aki tudna hozni, adni, az jelezze majd Isten tisztelet után a lelkészi hivatalban. Kedves testvérek, köszönjük azoknak, akik egyházfenntartói járulékok rendszeres befizetésével segítik, támogatják munkánkat. A rendszeres adományok nélkül be kellene zárni a templomokat. Ezt sokan nem tudják és nem is hiszik. Azért vagyok kénytelen újra és újra elmondani. Be kellene zárni a templomokat, mert minden egyes gyülekezet Magyarországon is, így a miénk is, kizárólag hívei önkéntes adományaiból tartja fent magát. Kizárólag. Tehát ne keveredjünk meg akkor, amikor arról hallunk, hogy az iskoláknak, meg az egyházi kórházaknak, meg az egyházi szociális otthonoknak mennyi pénzt ad az állam. Azt nem a gyülekezetek kapják. A gyülekezetek semmit nem kapnak. Amit ti adtok persejpénzt és egyház fenntartói járulékot, abból kell gazdálkodnunk évi 20 millió forint erejéig. Annyiba kerül ennek a gyülekezetnek a működtetése, a gyülekezet vezetésének. Tehát nagyon fontos, azért hirdetem most hétről hétre, mert örömmel látom, hogy olyanok is, akik eddig ebben nem vettek részt, érzik ennek a felelősségét és súlyát. És ez nagyon jól van így. És nagyon hálásak vagyunk azoknak, akik rendszeresen segítik a gyülekezet életét és missziói munkáját. Kedves testvérek, ezért azt kérjük, hogy akik ebbe az évben még egyházfenntartói járulékot nem fizettek, de van rá lehetőségük anyagilag, és a szívük is indítja őket erre, azok pótolják, azt tegyék meg. Előre is köszönjük. Kedves testvérek, gyászoló testvérek is vannak közöttünk, az elmúlt héten kísérték el szeretteik Berecki Károlyné testvérünket, aki 84 esztendőt élt. Isten adjon vigasztalódást a közöttünk lévő hátramaradottaknak. Végül jelentem, hogy október 23-a lévén, amikor befejeződik itt az Isten tisztelet, akkor kimegyünk a cserkészeink által adományozott a templom főbejáratával szembe lévő kopjafához, ahol semmi más nem szokott történni, mint hogy elénekeljük a szózatot. Most is ezt fogjuk tenni. Ez most abban fog különbözni az eddigi gyakorlattól, hogy a most hallott kórus fogja vezetni az éneklést. Tehát megvárjuk, hogy ők összeálljanak és kezdjék, utána mi is be fogunk kapcsolódni. Ezzel is tisztelgünk a 60. évfordulón a hősök előtt. Isten tiszteltünk végére értünk. 421. számú dicséretünk első versét énekeljük, majd azt követően a himnuszt. 421. dicséretünk első verse így kezdődik: Tudom, az én megváltóm él.